Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe utáni 5. vasárnapnak az igehirdetési alapigéjét Mózes első könyvéből, a 12. fejezet első 4 verséből a következőképpen. Az Úr ezt mondta Abrámnak: menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban sokféle módon hangzik el ma is ez a felszólítás, hogy menj el. Az elmúlt héten azon túl, hogy Erdély talán a legszebb vidékén, a Békás szorosban kirándultam, meglátogattam a halmágyi testvér gyülekezetünket, és kicsit tudtam beszélgetni az ottani lelkésszel, és elmondta, hogy hogyan apadt le a halmágyi lakosság, mintegy 1100 főről, a magyar lakosság, mintegy 1100 főről 200 főre. Valamikor a 70-es években, amikor megerősödött a kommunizmus Romániában, és elkezdték áttelepíteni a magyarokat. Azért, hogy teljesen szétzilálják a magyar közösségeket, és asszimilálják őket. Ugyanaz volt, ami annak idején a felvidéki magyarság közben, magyarság körében rájuk parancsoltak, ilyen és ilyen csomaggal mehetnek, indulhatnak az útjukra. Erdélyben is megmondták, holnap után 70 kilós csomaggal mehetsz Konstancába, vagy máshová, ahol a textilipalban női munkaerőre van szükség, ha tudod, viszed a családodat, ha nem, akkor nem. Te dolgod. És amikor ezek az áttelepítések elindultak, akkor sokan saját maguk önként megelőzve az efféle parancsokat mentek el, hogy ne hirtelennyében pár nap alatt és a holmiukat hátra hagyva kelljen menniük. Így apadt le a magyarság mintegy 200 főre halmágyon. Ezért is gondolom, hogy nagyon fontos őket már csak annyival is támogatni, hogy ott vagyunk, néha elmegyünk hozzájuk, bátorítjuk őket, tartjuk bennük a lelket. Ma másmilyen módon hangzik el a menj el felhívás. Talán sokkal rafináltabb módon. Bizonyára emlékezünk arra, hogy amikor folyt az uniós kampány, akkor elmondták, hogy milyen fantasztikus lesz az unió, hogy akárki cukrászdát nyithat Bécsben. Lehet, hogy sokan mentek, sok cukrászda nyílt ilyen módon, nem tudom. Lehet, hogy sokan megpróbálták a szerencséjüket, próbáltak több pénzt keresni, de azért rafináltabb ez a fajta felhívás, már amikor nem is mondja ki, hogy menj el, mert bevonódik az ember, az áldozat saját maga is ebbe a folyamatba. A saját akarata is bevonódik, már saját maga akarja azt, hogy menjen el. Mert a pénz az hatalom. Tudjuk jól, hogy miért, mert azért azt mondja Jézus, hogy mögötte ott van a mammon, szellemi hatalom áll, és nyilván, hogy ezért sok mindent megteszünk. Csak hogy mi lesz ennek az ára, azt nem akkor látjuk meg, amikor elmentünk, és lehet, hogy esetleg sikerünk van, hanem későbbiekben. De nem találkoztam még olyannal, aki elment volna, ott hagyta volna földjét, rokonságát, apai házát pénzért, hogy boldog lett volna utána. Abrámnak is elhangzik a felszólítás. Menj el! Földedről, rokonságot közül, atyád házából. De ez a felszólítás teljesen más szituációban éri Abrámot. Például az, hogy 75 éves. Nem sokan vannak, akik 75 évesen engedelmeskedtek a raffinált felszólításnak, hogy menj el a pénzért. Mert az ember azt mondja, hogy mit várhatok én már ilyenkor. Nincs előttem sok. Nem valószínű, hogy Romániában is sok 75 éves telepítettek volna át. Nem volt értelme. Abrám 75 évesen kapja ezt a felszólítást, mert az Isten kezében van még egy ilyen öreg embernek is értelme ennek a felszólításnak, még egy ilyen idős ember is kezdhet teljesen újat. Mi az ígéret? Az ígéret áldás. Nem pénz. Egyszerűen szépen megfogalmazva áldás. És nem titkolja el Isten Ábrahám előtt azt, hogy lesznek, akik áldják, de lesznek, akik gyalázzák. Így mondja, megáldom a téged áldókat, megátkozom a téged gyalázókat. Lesz ilyen is, lesz olyan is, nem lesz könnyű ez az út, de azt ígéri, hogy ő a kezében tartja az eseményeket. Bármi jöjjön, áldás vagy átok. Kezében tartja, és végül az egész föld rajta keresztül nyer áldást. Ahogyan a múltkori istentiszteleten is szó volt arról, hogy beleilleszkedik József története az üdvtervbe, ez is Isten üdvterve, sőt, Isten üdvtervének szinte a kezdete Ábrahám elhívása, és hogy belőle az ő magvából születik meg a megváltó. Éppen ezért az ördög nyilván megpróbálta keresztül húzni Isten tervét, belső meghasonlás, támadások által, például gondoljunk Ézsaura és Jákóbra, hogyan estek egymásnak, hogyan akarta megölni Ézsau Jákóbot, aki volt az üdvternek a következő lépcsőfoka. Gondoljunk Józsefre, hogyan adták el a testvérei. Gondoljunk Dávid királyra, hogyan próbálták többszörösen is megölni. Nyilván azért támadta az ördög, mert ő benne volt Isten üdvtervében. És soha egyetlen népet nem ért annyi támadás, mint Izrael népét. Nyilvánvaló, hogy semmi mással nem magyarázható az antiszemitizmus, mint ezzel. Mert Isten népe leginkább ki van téve az ördög támadásának. De nyomon követhető, ma is Isten megáldja azokat, akik áldják az ő népét, és átkot von magára az, aki gyalázza az ő népét. De nézzük meg, hogy mi az áldáshoz vezető út, hiszen végeredményben erről szól az Isten igéje. Azt, hogy mi az átokhoz vezető út, azt mi nagyon jól tudjuk, sokszor éljük. De mi az áldáshoz vezető út, hogy ezt éljük? Egyik játékvezető így fogalmazott, hogy az a feladatom, hogy rávegyem a játékosokat arra, amit nem akarnak megtenni, hogy azzá válhassanak, akik mindig is szerettek volna lenni. Valahogyan hasonló módon gondolkodik Isten, hasonló játékvezető az Isten, aki ráveszi Ábrahámot, hogy mindent számoljon fel maga mögött, amit nem akart volna. 75 évesen végképp nem. Ráveszi arra, hogy számoljon fel mindent, hagyjon mindent maga mögött, hogy aztán azzá váljon, aki mindig is szeretett volna lenni, lehessen apa. Hiszen nem lehetett, hiszen nem volt gyermekük, és Sárának a női életfolyamatai meg is szűntek már. Semmi reményük nem volt rá. Isten minket is arra akar rávenni, hogy hagyjunk mindent magunk mögött, amit nem akarunk, azért, hogy azzá váljunk, akik mindig is szerettünk volna lenni. Ez a két út lehetséges. Vagy saját magunk akarunk mindenképpen elérni sok mindent, és azzá lenni, amik szeretnénk lenni, vagy pedig felszámoljuk a saját gondolatainkat, és Istenre bízzuk magunkat. Olyan ez, mint amit Jézus mond a gabonamaggal kapcsolatban, hogy ha megmarad, ha megtartja az életét, ragaszkodik, akkor egymaga marad, ha viszont feladja magát, elvetjük a földbe, akkor elrohad, de belőle egy teljesen új élet fakad, sokszoros gyümölcsöt hoz. Lelkésznek lenni azért is szeretek, mert egy picikét hasonlít ehhez a folyamathoz. Hiszen nekem is mondja az Isten, menj el a földedről, apád házából, rokonságodból, menj el gerendásra, menj el most Nagytartsára. Picikét hasonlít ez a helyzet, az az érzése az embernek, mint ami Ábrahámnak lehetett. Hasonlít ez a megtérésnek a folyamatához, ott is egy hátrafordulásról van szó. De azt gondolom, hogy a megtérés az egy még nagyobb változás, hiszen ott valóban szakítani kell a régivel, és követni azt, amit Isten mond. És sokszor Isten észszerűtlen dolgokat kér. Ábrahám számára bizonyára észszerűtlen volt otthagyni idős korába az apai házat. Észszerűtlen dolgot kér az Isten, amikor azt mondja, hogy éljünk becsületesen. Észszerűtlen, amikor azt mondja, hogy ne hazudjunk. Vagy észszerűtlen akkor, amikor azt mondja, hogy higgyünk benne, hogy ő gondoskodik, és nem a pénzért kell nagy dolgokat tenni és feláldozni hátralévő egy-két évünket, hanem Istenért kell feláldozni az életünket. Vállom, mert Isten maga is vállalja, hogy ezért kinevetnek a világban, nem lehet becsületesen élni, nem lehet hazugság nélkül élni. A pénzért kell feláldozni magunkat, és azért kell elmenni. De hogyha az áldáshoz vezető útra akarunk lépni, akkor mindezt fel kell számolni. Mindezt magunk mögött kell hagyni. És végül azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy áldás leszel az én kezemben minden nemzet számára. Vagyis, hogyha hátat fordítunk a réginek, engedjük azt, hogy Isten egy újat kezdjen bennünk, függetlenül attól, hogy hány évesek vagyunk, Isten áldássá fog tenni bennünket a közvetlen környezetünk számára. Mert most már Isten kezében leszünk. Valaki így fogalmaz erről, azt mondja, hogy nem mindegy, hogy kinek a kezében van. Egy kosárlabda az én kezemben 20 dollárt ér. Michael Jordanében viszont 20 milliót. Egy teniszütő haszontalan az én kezemben, Gabriella Sabatini azonban bajnokságot nyer vele. A kezemben lévő bot távol tartja a kutyát, Mózes kezében viszont ketté választja a hatalmas tengert. Attól függ, kinek a kezében van. A paritja a kezemben csak gyermekjáték, Dávid kezében viszont óriás győzle. Attól függ, kinek a kezében van. Két hal és öt kenyér az én kezemben csupán halas szendvics. Jézus kezében viszont ezreket táplál. Attól függ, kinek a kezében van. A kezemben lévő szögekkel csak madáretetőt építhetek, de a Jézus kezeiben lévő szögek az egész világot váltják meg. Attól függ, kinek a kezében van. Helyezd hát aggodalmaidat, félelmeidet, reményeidet, álmaidat, családodat és kapcsolataidat az Isten kezébe, hiszen tudod, attól függ, kinek a kezében van. ezért az áldásért viszont mindent meg kell tenni. Mindent hátra kell hagyni. Ábrahám úgy indult el, hogy mindent hátrahagyott, hiszen nem vihette magával a földjét, a gazdaságát. Teljes mértékben alárendelte magát, családját, gazdaságát az Isten akaratának. Az embert ma egyre több félelem veszi körül, maga az egyház is nagyon sok mindentől fél. Mondjuk az előttünk lévő fél évtől. Mit hoznak majd a kormány rendelkezései? Átalakítják az egyház finanszírozását. Tudjuk-e tovább fenntartani az intézményeinket? Azt gondolom, hogy nekünk nem félni kell, hanem az Isten kezébe helyezni az életünket. Mert ne csodálkozzunk azon, hogyha lefelé tart sok minden az egyház életébe, amikor tele vagyunk belső intrikákkal, alattomos áskálódásokkal, erkölcstelenségekkel, áldást így örökölni nem lehet. Azt gondolom, nekünk nem aggódni, nem félni kell, hanem rábízni magunkat az Istenre. Az egyik budavári lelkész írja az interneten, hogy erről beszélgettek, hogy hogy van az, hogy az egyház intézmények, az egyház, a gyülekezetek mindig lefelé ívelnek, és a kisegyházak pedig egyre inkább növekszenek. És megtalálja a megválaszt, a megoldást, hogy a kisegyháza tagjai naponta olvassák a Bibliát. És a mi híveink szorványosan. Hogy a kisegyházak hívei végzik a missziót, és a mi egyházainkban csupán egy-két lelkész próbálja? Hogy a kisegyházak hívei rendszeresen részt vesznek, nem csak Isten tiszteleteken, hanem Biblia órákon is? És nálunk lasszóval kell fogni az embereket? Hogy van az, hogy a kisegyházak hívei fizetik a bibliai tizedet, és nálunk még az 1% is sok? Levonja a következtetést, alárendelték magukat Istennek. Megpróbálták megtenni azt, amit Ábrahám, hátra hagyni mindent. Azt gondolom, hogyha azt várjuk, hogy Isten áldja meg az egyházunkat, akkor nem félni kell, hanem alárendelj magunkat az Istennek, hátra hagyni mindent, meg kell gyógyulnunk, alá kell rendelni magunkat. Teljesen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te most is olyat kértél tőlünk, amit nem akarunk megtenni. Nem akarunk hazudni, hogy mi hátra hagytunk mindent, és elindultunk utánad. Hanem megvalljuk őszintén, hogy nem tettük, sőt, bennünk mozog a szívünkben, hogy nem is akarjuk. Urunk, arra kérünk téged, hogy szent lelkeddel győzz meg bennünket, szent lelkeddel indíts el bennünket, ahogyan Ábrahámot elindítottad. Mert ahogyan őt meggyőzted, engem is, minket is meggyőzhetsz. Elindíthatsz, és megtarthatsz ezen az úton. Ezért könyörgünk, így kérünk, hogy áld meg életünket, családunkat, gyülekezetünket, egyházunkat. Amen.